Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunkban itt a Korona FM 100-on 2015. október 3-án 10 óra múlt 6 perccel. A mai témákból az elmúlt hetekben újabb látványos mozzanatoknak lehetett szemtanulja a Kalocsa főterén, a Nagy templomban vagy a Kalocsai Főszékes Egyház körül. Ipari padló feliratú teherautót váltott egy gigantikus daru, amely egymás után emelte ki a tornyokból a harangokat. A történtekről és azok folyamányáról sokkal többet tudhat meg néhány percen belül Vörös Mártától, a beruházást irányító Kalocsai Érsekség főépítészétől.
Ez a múzeum jövő év júniusában, június 1-én fog megnyitni, hát a Székesegyházat hamarabb szeretnénk átadni. Mindenképpen a barokk teret a lehető leghamarabb át fogjuk adni.
Aztán erről több tehát nem sokára, aztán a közelmúltban Kalocsán indult útjára a Paks 2 giga beruházás tájékoztató kamionja, amely az év végéig az atomváros körüli 41 települést járja be. Ez alkalommal tájékoztatott bennünket dr. Aszódi Attila kormánybiztos arról, hogy merre járt korábban a mobil interaktív kiállítás és milyen aktualitásokról tudna beszámolni az évszázad beruházása kapcsán. Az évszázad beruházásaként emlegetik ugye bár a projektet.
Egyelőre nem látjuk, hogy probléma lenne bárhol is. Azt érteni kell, hogy a közvetvédelmi engedélyezés, illetve maga az engedélykérő dokumentáció egy olyan keretparaméter rendszeren alapul, amit az orosz fél adott meg a számunkra.
Dr. Aszódi Attila sajtótájékoztatójából hamarosan több, tehát a Turmixban most Lady Gaga, mert hogy megígértem az előző óra elején egy kis Bad Romance, aztán pedig Főszékes Egyház és Paks 2 bővebben.
Kiss it. mama, rama ma ga ga, ulala, whatever.
Helyén van minden hang.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Ez Charlie Paddalával 4:11 van pontosan, üdvözlet a Turmixban, a közérdekű szolgáltató magazin ezen a szombaton a Paks 2 projekt legfontosabb részleteit hozza, illetve a legaktuálisabbakat a kalocsai főszékesegyház házatájáról, nevezetesen új régészeti leletekről, új eredményekről, új határidőkről, illetve egy hamarosan megnyíló múzeumról, de erről több hamarosan. Előbb Paks 2 és dr. Aszódi Attila, Paks és Kalocsa közös gondolkodását jelezmény kora ősszel az érseki városban indult évvégéig tartó turnéjára a Paks 2 program tájékoztató kamionja. A Monstrumba berendezett interaktív látványos kiállítás szimbolikus megnyitását megelőzően dr. Aszódi Attila kormánybiztos tartott sajtótájékoztatót, a kamion nyári állomás helyein gyűjtött tapasztalatokról számolt be. A legfontosabbak, amelyek önt, illetve például azokat, akik ebben a régióban a 41 településen élnek, hát erről több akkor dr. Aszódi Attilától most.
Gyakorlatilag az év végéig fogja járni ezt a 41 települést a Paksi Társadalmi Tanács által involvált 41 települést a kamion, és nagyon reméljük, hogy a tavaszi tájékoztató előadás sorozathoz hasonlóan nagyon sokan fognak érdeklődéssel fordulni a kamionhoz és további információkat szerezni az atomerőművel, az atomerőmű új blokkjaival kapcsolatban. A kamionról azt szeretném elmondani, hogy egy nagyon intenzív programot teljesített a tájékoztató kamion a nyár során. Magyarországon részt vett a kamion a 8 nagy nyári fesztiválon, mind a 8 nagy fesztiválon ott volt, és közel 12 ezer látogatót fogadott a kamion, ami egy nagyon komoly érdeklődést mutat. Nagyon érdekes, hogy a kamiont megtekintők közül ezren készek voltak arra, hogy egy kérdőívet is kitöltsenek, tehát azon kívül, hogy meglátogatták a kamiont, befogadták azokat az információkat, amelyek a kamionban rendelkezésre állnak az atomenergiáról, ezen kívül még kérdésekre is válaszoltak, hogy ennek mi az eredménye, arról majd egy kicsit később szeretnék beszélni. A kamiont egy picit megújítottuk, és ezzel a megújult külsővel és egy kicsit megújult belső tartalommal fogja tehát végiglátogatni ezt a 41 települést, a Paksi Társadalmi Tanács 41 települését. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak a kamion, hanem értő szakember is minden egyes helyszínen rendelkezésre fog állni, tehát a kérdésekre választ fog majd tudni adni. A nyári fesztiválokon egyébként mi úgy látjuk, hogy a látogatókat nagyon érdekelték az energiapolitikával, különböző energiaforrásokkal kapcsolatos információk, és azt tapasztaltuk, hogy a villamosenergia igény kielégítésében atomenergia és a megújuló energiaforrások együttes alkalmazását preferálták a kérdőívet kitöltők 66%-ban, tehát kétharmada a kérdőívet kitöltőknek a fesztiválokon, a fiataloknak a kétharmada úgy gondolta, hogy Magyarországnak hosszú távon atomenergiára és megújuló energiahordozókra együtt van szüksége. Egyértelműen kisebbségben maradtak azok a vélemények, hogy csak megújuló energiaforrásokra kellene alapozni az ország energiaellátását. A válaszadók úgy látjuk, hogy fontosnak tartják az energia árát. Ezt erősíti ugye az, hogy az atomerőmű most is és a jövőben is a legolcsóbban fogja tudni rendelkezésre állítani a villamos energiát. Úgy látjuk, hogy a kamiont meglátogatóknak is a villamos energia alacsony ára az egyik legfontosabb szempont. Nagyon érdekes, hogy a kamiont meglátogatók a nyári fesztiválokon úgy gondolták, hogy a legnagyobb veszély a villamosenergia ellátással kapcsolatban a magas importfüggőségben van. Tehát ezt azonosították, mint a legnagyobb problémát, és hát ebből a szempontból is én azt gondolom, hogy megerősítést nyert az energiapolitika, amit folytatunk, nevezetesen, hogy az atomerőmű kapacitás fenntartásával az import függőség növekedését szeretnénk megállítani, illetve amennyire lehet, akkor az import függőséget csökkenteni. És utolsóként azt emelném ki, hogy kamiont eddig meglátogatók, akik kitöltöttek ilyen kérdőívet, 60%-ban úgy gondolják, hogy rendkívül hasznos a kamion, és további 35% úgy gondolja, hogy hasznos a kamion, tehát összességében több mint 90%-a a kérdőívet kitöltőknek nagyon pozitívan nyilatkozik a kamionról, és azt reméljük, hogy itt a környékbeli településeken is a résztvevőknek, a látogatóknak hasonló lesz a véleménye. Ennyit röviden a kamionról, és ha már így találkoztunk, akkor én még néhány dolgot elmondanék, ami az aktualitások szempontjából érdekes lehet. Tulajdonképpen három dologról szeretnék beszélni, a földtani kutatási programról, a környezetvédelmi engedélyezésnek a hazai szakaszáról, illetve a környezetvédelmi engedélyezésnek a nemzetközi szakaszáról. A földtani kutatási programról korábban szintén tartottunk sajtótájékoztatót, ugye májusban kezdődtek el ezek a vizsgálatok az atomerőmű környékén. Az első fúrás, amit májusban a sajtóképviselővel együtt látogattunk meg, az azóta elérte a végső célját, 700 méteres mélységű fúrás készült ott, és ez a munka befejeződött, a fúrómagoknak az értékelése az folyamatban van. Ezen kívül elindult azóta már három nagy mélységű, 1500 méteres célmélységű fúrás. Ezek 800, 1000, illetve 1100 méteres mélységben tartanak jelenleg. Ugye ezeknek a mélyfúrásoknak az a célja, az úgynevezett alaphegységet elérjük, azt a nagyon meghatározó geológiai formációt, amire gyakorlatilag a környéknek a földtana alapozva van, és ennek az alaphegységnek a pontos kimérése rendkívül fontos adatokat fog adni a földrengés veszélyeztetettségi számításoknak a pontosításához. A három mélyfúrás mellett számos sekélyfúrás kezdődött meg. Ezek közül kettő már befejeződött, elkészült, kettő folyamatban van, és 18 elvégzése ezek után fog megkezdődni. Ezek mind, amiket eddig elmondtam, ezek mind a telephelyen kívüli fúrások. A telephelyen összesen 82 darab fúrásra fog sor kerülni, és ezekből 52 már elkészült. Ezek mind sekély fúrások, néhány 10 méter mélységű fúrásokról van itt szó. De ezek a vizsgálatok több más vizsgálattal együtt szolgálják azt, hogy a földtani kutatási programnak a zárójelentése sikeresen elkészülhessen 2016 végére. A környezetvédelmi engedélyezéssel kapcsolatban, hogy a környezetvédelmi engedélyezés keretében vagy annak az előkészítése során látogattuk meg először a 41 települést. 41 lakossági fórumot követően május 7-én volt a közmeghallgatás Pakson, amit sikeresen tudtunk teljesíteni, több mint 80 kérdésre válaszoltunk, és a hatóság minden kérdést feljegyzett és figyelembe veszi az engedélyezése során. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy rendkívül proaktívan próbáltunk itt ebben az ügyben eljárni. Ugye a 41 település megkeresése is azt a célt szolgálta, hogy magára a közmeghallgatásra hívjuk fel a figyelmet, illetve mi magunk proaktívan kezdeményeztük a lakosságnál, hogy kapcsolódjon be ebbe a folyamatba. Ennek keretében még a közmeghallgatás előtt a 41 település minden egyes háztartásába eljuttattunk egy tájékoztató kiadványt, ami összefoglalta a körzeti hatástanulmánynak a fő eredményeit, illetve felhívta a figyelmet erre a közmeghallgatásra, és a közmeghallgatást követően az összes megyei lapban, tehát minden egyes magyarországi megyei nagy lapban megjelent egy-egy tájékoztató cikk magáról a körzeti hatásokról, illetve arról a folyamatról, aminek a keretében ez a körzetvédelmi engedélyezés zajlik. Tehát próbálunk nagyon nyílt és minden információra kiterjedő tájékoztatás politikát folytatni ebben az ügyben.
Dr. Aszódi Attila kormánybiztos sajtótájékoztatója a PASZ MVM Paks 2 kamion kapcsán, és még mindig vele folytatjuk a kormánybiztos kalocsai sajtótájékoztatóján elhangzottakból szemezgetve, ima a legfontosabbak. A folytatásban arról tudott meg többet, hogy jelenleg milyen stádiumban tart a Paks 2 projekt előkészítése, különös tekintettel annak környezetvédelmi engedélyezési eljárására, mert talán ez az, ami a legkevésbé sem mindegy.
A környezetvédelmi engedélyezésnek gyakorlatilag a hazai szakasza az nagyjából lezárult, a hatósággal azóta is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és hogyha a hatóságnak további kérdései merülnek fel, akkor ezeket a kérdéseket megválaszoljuk. Ugyanakkor maga a környezetvédelmi engedélyezés ezzel még nem ért a végére, mert hogy az ESPO-i egyezmény keretében Magyarországnak igényt bejelentő országok felé tájékoztatási kötelezettsége van. Ugye itt is egy nagyon nyílt politikát igyekszünk folytatni. A több más atomerőmű projektől eltérően mi úgy gondoltuk, hogy mindenkinek, minden országnak a megkeresését elfogadjuk, függetlenül attól, hogy adott esetben nagyon messze van Magyarországtól, és nem gondoljuk azt, hogy rájuk nézve akár az építés, akár az üzemeltetés, vagy egy esetleges üzemzavar hatást gyakorolhatna. Tehát az ESPO-i egyezmény keretében 30 országot hívtunk meg, 10 ország jelezte, hogy részt szeretne venni a környezetvédelmi engedélyezésnek a nemzetközi szakaszában. Azóta még egy ország bejelentkezett, Szerbia, tehát gyakorlatilag 11 ország kérte azt, hogy velük az információkat osszuk meg. Már a nyár folyamán több országból kaptunk kérdéseket. Itt elsősorban az adott ország környezetvédelmi minisztériuma az, aki a környezeti hatástanulmányt elolvasta, értékelte, de minden országban a közveti hatástanulmány közérthető összefoglalójának, illetve a nemzetközi fejezetnek a közététele kötelező. A bejelentkezett országok nyelvére lefordítottuk ezeket a fontos dokumentumokat, tehát minden országban a saját nemzeti nyelven hozzáférhetővé tettük ezeket a dokumentumokat, és azokban az országokban, ahol a Környezetvédelmi Minisztérium saját értékelésén túl az ottani kormányzat úgy gondolja, hogy a lakosságot be kell vonni ebbe a folyamatba, oda el fogunk menni, és lakossági fórumot, ilyen a magyar közmeghallgatáshoz hasonló lakossági fórumot fogunk tartani. Tehát a 11 ország maga döntheti el, hogy írásban teszi fel a kérdéseket, és írásban kér választ Magyarországtól, hogy az írásos kérdés válaszon túl igényli a személyes szakértői konzultáció megrendezését, illetve harmadik eszközként igényelheti lakossági fórumnak, közmeghallgatásszerű lakossági fórumnak a megszervezését. Különböző országok más-más politikát folytatnak ebben az ügyben. Például Horvátországgal már megtörtént a szakértői konzultáció. Magyarország, Németország kijelölt tartományaként is kérte az úgymond közmeghallgatásnak a megtartását. Románia, Ukrajna szintén igényelte ezt, tehát ezekben az országokban jóval nagyobb erőfeszítést fog igényelni tőlünk ez a munka, de nagyon nagy örömmel teszünk eleget az ESZPOI egyezményben előírt kötelezettségünknek, és minden kérdésre tudunk válaszolni, és természetesen minden kérdésre készek vagyunk válaszolni. Tehát itt tartunk a nemzetközi szakaszsal, azt reméljük, hogy november közepére az összes érintett országban a konzultációkat le tudjuk folytatni. De azt szeretném kiemelni, hogy mind a magyar lakossági kommunikációnak, tehát a lakossággal folytatott szakmai párbeszédnek, mind pedig a részes országoknál ezeknek a megkereséseknek az a célja, hogy a környezetvédelmi hatóság meggyőződjön arról, hogy a dokumentumokat egy nagyon széles körnek bemutatva sem merül fel olyan aspektus, amire az engedélyt kérő esetleg nem gondolt akkor, amikor a közveti hatástanulmányt összeállította. Az összes beszélgetés, az összes szakértői, illetve lakossági konzultáció azt a célt szolgálja, hogy a Magyar Környezetvédelmi Hatóság megalapozottan minden aspektusra kiterjedő módon adhassa ki a közvetvédelmi engedélyt ennek a folyamatnak a legvégén. Itt tartunk most. A három nagy mélységű fúrás az atomerőmű környékén van, de nem közvetlenül a telephely mellett. Az egyik az nagyjából látótávolságra van a telephelytől, a másik kettő távolabb. Az a tervünk, hogyha minden jó ütemben halad, akkor ebben az évben a környezetvédelmi engedélyezés esetleg lezárható lesz. Nyilván ez függ attól is, hogy még további kérdések esetleg keletkeznek-e, illetve hogy a szakértői konzultációk kapcsán merül-e fel olyan kérdés, ami további elemzést igényel. Biztosan nem tudom mondani, de nagyjából az a terv, hogy ebben az évben a környezetvédelmi engedély kiadásra kerülhessen. Természetesen minden országnak, vagy minden állampolgárnak joga van kifogást emelni az atomerőmű blokkjainak az építésével szemben, ugyanakkor ezeket a kifogásokat szakmai alapon lehet csak ebben a folyamatban értékelni. Tehát önmagában az, hogy egy országnak, vagy adott esetben egy társadalmi szervezetnek, vagy egy lakossági csoportnak nem tetszik Magyarországnak ez az elhatározása, az önmagában nem elegendő ahhoz, hogy mondjam, megakadályozza ezt a programot. Ennek a konzultációs sorozatnak, ami a környezetvédelmi engedélyezés során lezajlik, az a célja, hogy a környezetvédelmi hatóság a lehető legszélesebb körből gyűjtsön be információt, és a saját tudásán, szaktudásán túl is meggyőződhessen arról, hogy tényleg nincsen olyan szempont, aspektus, amit nem vettünk figyelembe mi akkor, amikor az atomerőmű körzeti hatásaival foglalkoztunk. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen információ begyűjtő sorozat, és a hatóságnak, a Magyar Környezetvédelmi Hatóságnak kell meggyőződnie arról, hogy mindaz, amit az engedélykérő állít, az helyén való, és minden fontos jogszabályban előírt aspektusra kiterjed. Az is nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi engedélyezést természetesen a magyar jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni, amely magyar jogszabályok egyébként harmonizálva vannak az Európai Unió előírásaival, és az ESZPOI egyezmény annyit tesz ehhez hozzá, hogy előírja az ilyen nagy létesítmények beruházói számára, hogy a társadalmat, a szélesebb közvéleményt a lehető legjobban tájékoztassa, és vonja be őket ebbe a folyamatba. Egyelőre nem látjuk, hogy probléma lenne bárhol is. Azt érteni kell, hogy a közvetvédelmi engedélyezés, illetve maga az engedélykérő dokumentáció egy olyan keretparaméter rendszeren alapul, amit az orosz fél adott meg a számunkra. Tehát amikor a közvetvédelmi engedélyezéshez szükséges környezeti hatástanulmányt a szakemberek elkezdték összeállítani, akkor az atomerőmű építésének és üzemeltetésének a várható környezeti hatásaival kapcsolatban azokat az adatokat vették figyelembe, amelyeket az orosz fél megadott. És ez azért nagyon fontos, mert a környezetvédelmi engedély nyilvánvalóan úgy fog elkészülni, hogy ezeket a keretparamétereket rögzíti, tehát Bizony, a tervezési folyamatra ez visszahatással bír. A tervezőnek úgy kell elkészíteni az erőmű terveit, és úgy kell majd megépíteni az erőművet, hogy az általa megadott keretparamétereken belül is maradjon valójában. Tehát bizony, ez a biztonsági rendszerekkel, a különböző technológiai megoldásokkal szemben nagyon komoly követelményeket támaszt, de ezek a követelmények rendelkezésünkre állnak, illetve a tervezőnek rendelkezésére állnak.
Ez itt a Korona FM 100, dr. Aszódi Attila kormánybiztost hallotta. Köszönjük szépen neki a közreműködést, hogy a Paks 2 beruházás előkészületeivel kapcsolatban mindezt elmondta. Az évszázad beruházásaként emlegetett programról rendszeresen tájékoztatjuk egyébként majd itt a jövőben is itt a Korona FM 100-on önt. A Turmix folytatásában viszont már másról lesz szó. A kalocsai Szentháromság térre invitálom, ahogy ételi szemlét is majd tartunk, a szőlőszékesetjhez felújításának állapotát, illetően új régészeti leletek és mindenféle új tudnivaló, egy hamarosan nyíló múzeum, ami már elkészült, vagy készülőfélben van, mindenről több a Turmix második felében rögtön.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor. A Korona FM 100-on.
Thank you.
vagyon. Rádiót hallgat.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
Mondja, hogy nem. Sunshine Day a mai, dehogy nem. 6 perc múlva, 3:41, odakint egyébként 14 fok most már, ha jól látom a hőmérőnket. Itt, ide bent meg, és a rádióból kifelé Turmix közérdekű szolgáltató magazinműsor az imént a Paks 2 projekttel. Most viszont a folytatásban a kalocsai főszékes egyházzal kapcsolatban lesz több info, ami a rendelkezésére áll. Az utóbbi hetekben több látványos mozzanat is történt a kalocsai Szentháromság téren tornyosuló főszékes egyház körül és annak kapuján belül is. A következő percekben a templom belsőt járhatja be Vörös Márta érsekségi beruházást vezető főmérnök, illetve Vörös István szerkesztőnk beszélgetésre nyomán. Ebből fény derül arra is, hogy miképpen temetődött be a tavaly feltárt múlt az épületben, és miért került egy fából készült tároló a munkaterületet határoló kerítésen belülre. De hát akkor erről több most mindenképpen. Vörös Mártától, illetve Vörös Istvántól a helyszínről.
Ismét egy lélektani pillanathoz érkezett, egy fontos lélektani pillanathoz érkezett a főszékes egyház felújítása. Nagyon látványos, mi történik?
Hát mindenképpen forduló pont ez a székes egyház életében, hiszen most betonozzuk azt a födémet, amely bezárja a barokk teret, lezárja alulról, és felső térhatárolást ad a födém alatti leendő bemutatótérnek, azaz annak az altemplomnak, amely a második székes egyház és az Szent Istvánkori első székesegyház romjait őrzi.
Hát ugye ez egy fontos pillanat. Megszűnik az a látvány, amelyet talán egy-két éve már biztosan láttunk, ha beléptünk a templomba föltárva, láttuk, hogy mi mindent rejt a föld. Egy jó 2-3 méterrel az általunk ismert járószint alatt lépdeltünk. Ugye ez most megszűnik, tehát most az a szint kerül visszaállításra, ami az általunk ismert járószint volt.
Igen, a tavalyi év januárjától folyó ásatásoknak nincs vége, csak most már nem láthatjuk, ha belépünk a főkapun, a nyugati oldalon, és ez a barokk padlószint az eredeti padlószintet fogja visszahozni. Nem azt a szintet, amelyen eddig jártunk, pontosabban a főhajó esetében azt, de az oldalkápolnákban ezzel azonos szintben az eredetinek megfelelő szintet hozza vissza. A szentélyben pedig különösen, hiszen ott a 1971-ben, amikor is a szemmemiséző oltárt helyezték el, akkor több szintet képeztek, pontosan annak az érdekében, hogy a nagyon nehéz márvány tömbből készült oltárt rátehessék a kriptára, föl kellett azt emelni. Emiatt a szint emelkedés miatt jöttek létre ezek a lépcsők, amely igen balesetveszélyes állapotot hozott. természetesen még amiatt a zsinati rendelet miatt is, hogy jelöljék ki a papi székek helyét, tehát azt az oldalsó lepkeszerű lépcsőzést ennek érdekében tették. Most mi ezt is megszüntetjük, visszaáll az eredeti barokk szint a szentélyben is, amely bizony egy szintben volt látható. Csak is a főoltár, a baldainos oltár megmaradt eredeti tipese, tehát az alsó része, ahhoz 4 lépcsőfok vezetett az oszlopok között, és ezt állítjuk vissza.
Betonozás történik. Ugye a betonozás után nyilván van egy kis idő, amíg ennek pihenni kell, szilárdul, hasonlók. Hogyan tervezitek az elkövetkező napok, hetek munkáit? Tehát megtörténik a betonozás, és utána?
Talán még maradjunk egy picit előtte, hiszen a betonozás sem úgy történik, hogy na akkor egy elhatározás, és akkor gyerünk a zsalura, ráöntjük azt a betont. Igen sok munka zajlott az elmúlt hetekben, hiszen most kerültek be azok a csövezések, amelyek különféle infrastruktúra számára készültek, úgy mint az üvegfödém, amely fűtött üvegfödém lesz, a márványlap fűtésnek a védőcsövezése, gyenge áramnak, hangosításnak, erős áramnak, tehát betápkábelek, nagyon sok sárga színű csövet lehet látni majd a vasalás között. Ez a födém alkalmat ad így arra is, hogy elrejtsük ezeket a nyomvonalakat, és nem a falban vezetjük, nem véstük meg a barokk falakat, az megmaradt eredeti szép állapotában, tehát téglafalak nem sérültek, és mindent ebben az új födémben helyeztünk el. És hogy mi jön ezután? Hát egy kemény száradási idő jön ezután. Ezt a zsaluzatot 3 hét belül nem lehet elbontani leghamarabb, de utána is még oszlopokat helyén kell tartani. Viszont hát ez alatt az idő alatt azért van még munkaterület bőven. Például már folyamatban van a karzaton annak a szintén vasalt lemeznek a készítése, amely az orgona számára ad biztonságos ajzatot. De közben a két sekrestjének és az alatta lévő bemutató térnek a kialakítása is folyik, és bizony még köveket is szedünk ki a falból, a barokk falból most már, hiszen a két sekrestjében a keresztházat lefalaszta a barokk, és gyakorlatilag ebbe a falba szintén gyönyörű szép kőelemet falasztak be, amelyet már a barokk szedett szét. Itt most ott állunk, ahol ezeknek a köveknek a tároló helye lesz, tehát ez az a kőtároló épület, amit itt lehet látni a székesegyház mellett. Ebben fogjuk itt téliesíteni már most már a köveinket, hiszen tisztítás után, és itt előtte látható, már kezdtem összerakosgatni őket, az összeilleszthetőket, ami ugye szükséges ahhoz, hogy meg lehessen határozni, hogy ez vajon a korai székesegyházban hol volt ez a kőelem, vagy ez a kőelem csoport. Ez a kőtárad otthont, úgymond átmeneti otthont ezeknek a köveknek, melyeknek nagy része visszakerül a székesegyházba. Tervezetem szerint visszaépítve mind a belső térben, de itt nagy reményem, hogy a keresztház esetében sikerül a keresztház barokk templomon kívüleső részében is helyreállítani. El lehet képzelni, hogy a téren egyszer csak magasodik egy gyönyörű, szép gótikus oszlop, teljes valójában, hát mindenképpen ezen vagyok. Van is hozzá kőelem szépen, hogy egy rekonstrukciót meg tudjunk csinálni. A kövek másik része pedig bekerül a múzeumba, amit már itt látható a téren nagy ütemben épül. Kicsit sok is ez így együtt, de hát mindenképpen azért amiatt szükségszerű is, hiszen maguk a kőelemek is beépítést kívánnak a múzeum esetében is. Nyilván egy meglévő múzeumban ezt nehezebb lenne megtenni. Ez a múzeum jövő év júniusában, június 1-én fog megnyitni, hát a székesegyházat hamarabb szeretnénk átadni.
Ugye a székesegyház hamarabbi átadására korábban érsekatyától elhangzott egy határidő. Hogy érzed most?
Én ezeket a kérdéseket nem szeretném konkrét dátumra fordítani, de azt azért tudni lehet, hogy mindenképpen a barokk teret a lehető leghamarabb át fogjuk adni. Tehát az alatta lévő munkák már ezt követően zajlanak, illetve folyamatában zajlanak, az nem akasztja most már ennek a befejezését, és jelen pillanatban nagyon sok tárgy kép, oltár, stallum készen már várakozik a kastély különféle tereiben, raktáraiban, garázsaiban, de még a Dankó szalomban is, a Dankó lakosztályban is, például a festmények becsomagolva készen várják, hogy bekerüljenek a Székesegyházba. Van még egy-két olyan munka, amit itt kell bent elvégezni, a burkoláson kívül természetesen, és a szereléseken kívül a faoltárok helyben maradt részét, amelyek a falra simulnak, azt helyben kell felújítani, illetve a lámpák egy részét, és a bardajnos oltár aranyozását. Ez az, ami még a belső térben úgy hátra van, hogy akadályozza a kész állapotot. De ezzel egy időben folyik a sekrestjékben is a befejező munkát. Gyakorlatilag ezek azért még számos feladatok, amihez bizony idő kell. És a korábbi úgymond reményemet is lefordította a média egy konkrét dátumá, úgyhogy ezért nem szeretnék én konkrét időpontot mondani.
Orgona, mi újság az orgonával?
Az orgona egyébként kézben van. A építettünk szintén egy kívülről is látható hatalmas szint a kastély udvarán, pontosabban gazdasági részén, a Dózsa iskola felé eső részén. Egy nagyon nagy szint, ahol stukkó munkák és az orgona javítási munkái zajlanak. A sípoknak szinte mindegyike az gyönyörű szépen tematikusan elrendezve, betárazva ott helyezkedik el. Jelenleg is folyik az orgona tisztításának és rekonstrukciójának a munkája itt is. De közben a műelemek, tehát azok a játszóasztal és egyéb már nem csak mechanikus elemek, azok pedig a pécsi Angster orgonagyárban vannak, amelyen szintén dolgoznak. A maga a szekrény, az orgona szekrény szétszedve itt várakozik ebben a színben, hogy készen legyen ennek a karzatfödémnek a szerkezete, amire aztán majd fel lehet építeni. De bizonyos elemei pedig asztalosnál vannak. A korábbi javítások okoztak olyan sérülést, kivágták belőle darabokat, vagy egyszerűen levágták azokat az ajtókat, ezeket építik vissza. Hiszen az orgona is megkapja eredeti állapotát, mind a szekrényben, tehát az építményben, mind pedig a hangszerben.
És ugye kap spanyol kürtöket is?
Igen, egy új elemet, ezt többször említettük már, azokat a spanyol kürtöket, amellyel Vili atya, vagy aki művész ide érkezik, teljességében tudja azokat a műveket is lejátszani, amikhez bizony kellenek a spanyol kürtök.
Hát és végezetül, hogyha már szóba került Vili atya, ugye Lányfalusi Vilmos Karnagy úr orgonaművészről beszélünk, Liszt Ferenc Díjas orgonaművészről beszélünk, arról beszéltetek-e már, vagy az elhangzott-e már, vagy ő említette-e már, hogy mi lenne az első darab, ami megszólalna az orgonán a templom nyitásakor?
Ezt még én sem tudom, ezt ő oly titok alatt tartja, amihez teljesen meg is értem. Hiszen annak az élménye, ahogy ez majd meg fog szólalni, nyilván párosulnia kell a műnek az élményével is. Tehát ha tudnám, sem tenném, hogy ezt így most elmondjam, nem is az én tisztem, de készül, már gyakorol az énekkar, mert Vili atya keményen dolgozik ezen.
Tehát énekkar is lesz.
Biztosan.
Vörös Márta és Vörös István a helyszínen a Kalocsai Főszékesegyházban vette fel egy kis sétával egybekötve, hogy hol mi látszik és hol mit lehet látni. Folytatás, Főszékesegyház, körkép, a felújítás és egyebek.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin műsor. A Korona FM 100-on.
Az elmúlt percekben például azt tudhatta meg, hogy milyen padlója volt a Kalocsai Főszékesegyháznak és milyen van most, és bár annak szerződéshez még hetekre van szükség, az élet addig sem állhat meg a templom felújítását illetően. A napokban például több felvonásban kiemelték az épület harangjait, hogy azok tartószerkezetét gyártsák újra. Ezt dr. Bábel Balázs érsek metropolitáról tudtuk meg itt a rádióban. Őt az északi toronyban lévő hangszer kiemelés előtt sikerült mikrofon végre kapni, ott a Szentháromság téren.
Most amit itt láthatunk, ezt a hatalmas darut, a harangszékeket kell kicserélni, mert azok sajnos részben elkorhattak, részben pedig elvetemültek, úgyhogy ezért a harangozás szünetelt, mert kolompoltak volna, félrevert harangokkal nem lehet harangozni. Hát ez látszik most kívülről, most a külső részen folynak a régészeti munkák. Láthatja mindenki, hogy itt egy hatalmas régi bazilika romjai még a templomon is kívülre nyúltak. Benn hát már a templomhajó födémje, az alapfödém elkészült, készítik a szentélyt, a karzatét, aztán majd arra jön a márvány. Tehát örökké és állandóan dolgozunk ezen a téren. Ezt tudom hirtelennyibe mondani, hogy készülés hát senki nem várja jobban, mint én, hogy használatba tudjuk venni a templomot. Én miután napjában 3-4-szer bemegyek, nekem nem olyan, mint egy először bejövő turistának, tehát én már minden lépését figyelemmel kísérve, mondhatni megszokottsággal nézem a munkálatokat, de örülök, hogy egyre több elkészült ma is. Szerintem a város is majd rájön arra, hogy itt valóban nagy munka történt. Korábban is láttam, tudom, hogy mi lesz a vég, csak hogy pontosan mikor, ezt még nem tudjuk megmondani, de közel van az idő ahhoz, hogy használatba tudjuk venni.
Eddig tehát dr. Bábel Balázs kolocsai érsek a múlt heti harangköltöztetésről, a Főszékes Egyház hangszereinek kiemeléséről és visszaköltöztetéséről, sőt azok átrendezéséről. Jöjjön most ismét a beruházást koordináló főépítész Vörös Márta tájékoztatója, akkor bővebben.
Most az északi toronyból leemeltük a nagy érseki harangot, 2,8 és 2,9 tonna közötti súllyal. Ugye ezt a darum most pontosan meg tudta mérni, erre vonatkozóan változó adataink voltak. Tehát ez mindenképpen hasznos volt, hiszen teljesen újra kell tervezni azt a harangszéket, amin ez a harang korábban is ült. Ezt már szétszedtük, de még ebben a toronyban is rengeteg olyan szemét van, amit le kell termelni. Ezzel egy időben a déli toronyban lévő harangokat is mind sorban szépen kiemeljük a helyükről. Elbontjuk azok harangszékét is, hogy felszabadítsuk annak a munkának a számára, amelyet el kell végezzünk. A déli toronyban nagyon sok sérülés van a falon, amelyet a harangok miatt is készítettek, kivéstek belőle, tehát maga a fal szerkezet is statikai szempontból sem megfelelő. Ezeket helyreállítjuk, és egy picit átrendezzük az egészet. Mégpedig oly módon, hogy az északi toronyba a nagy érseki harang mellé bekerül majd az a harang, amelyet Bábel Balázs érsek 2002-ben készítetett, azaz az archiepiszkopusz érseki harang. Tehát ebben a toronyban, ugye itt van az ő címere ennek a harangtoronynak a felső részén, tehát ide kerül az ő általa készítetett harang is. És a déli toronyban marad a három másik nagy harang, köztük a legnagyobb a Deográciás harang. Az érseki nagy harang egyébként, amelyik a északi toronyból most lekerült, ez egy Szent Háromság titulusú harang. Mert több mint 4 éve nem szól a harang a Székesegyházban. Egyik sem, ugyanis a déli toronyban is le kellett állítani a harangok működtetését, hiszen olyan állékonysági problémák voltak, egyrészt a függesztésből, másrészt a működtetésből, tehát ez a lentkerekes húzó szerkezet odaütődött a harangszékhez, annak állványzatát ütötte, és hát ki is lazította, kimozdította, de a függesztő csapok is az egyik harang esetében folyamatosan kifordultak. Ezek nem voltak lehegesztve, tehát életveszélyessé vált, és ezt már több éve emiatt leszüntettük a működését. Faszerkezetű harangálványok voltak, és részben még vannak, csak szétszedjük őket, és szintén fa szerkezetű, tölgyfa anyagú harangszék fog újonnan elkészülni, de másképp, hiszen a déli toronyban más irányba lengtek a harangok, tehát a másik torony felé lengtek a harangok, és 4 harang volt szépen sorban egymás mellé rakva, és keresztbe lengtek a másik torony irányába, sem ezek miatt a fal kiszedések miatt, vagy kivésések miatt is, de a függesztések miatt is, és a húzó szerkezetek kilazultsága miatt is rendkívül nagy terheket raktak a harangtoronyra. Illetve a direkt lengő szerkezethez elég nagy erő szükséges, tehát ez óriási erővel kell meghúzni ezeket a harangokat, és el lehet képzelni, amikor ez a 4 harang egyszerre működött, az milyen rezgést ad át a torony számára. Ezt szeretnénk megszűnteni, tehát emiatt ezt korábban is már elmondtam, hogy egyrészt átrendezve, tehát egy térbeli mátrixban elhelyezve, itt most modern szóval mondva, és a hosszhajó irányába lengetve ezeket a harangokat, ezt jelentősen le lehet csökkenteni. Megváltoztatjuk magát az ejtőszerkezetet is, erről a direkt lengél szerkezetről egy ejtőrendszerű szerkezetre váltunk. Ezt lényegében a harangok úgymond történetében ez a hagyományos, hogy a súlypontját a harangnak ki kell mérni nagyon pontosan, és ez a függesztő mű felfekvése nagyjából ennek a súlypontnak a tengelyéhez közel kell elhelyezkedjen, és akkor tudjuk, hogy a súlypont körül mozgatni valamit sokkal kisebb erővel lehet. A déli toronyban lévő 4 harangból 3 kerül vissza a déli toronyba, és 1 az érseki harang, amelyet Érsek Atya 2002-ben készítetett, kerül át az északiba, a nagy érseki harang mellé, tehát a Szent Háromság harang mellé kerül be ez a szent, illetve az érseki bábedések által készített harang. Arról van szó, hogy kicsit átrendezzük a harangokat egy sokkal könnyedebb elrendezésbe, és sokkal jobb hangzást lehet ezzel majd elérni, azért is, mert ugye a hang ezeken a hangvetőkön, azért is hívjuk azokat az ablakokat, a toronynak azon ablakait hangvető ablakoknak, amely itt helyezkedik el, ahol a harangok lengnek, hangvető ablak, hiszen itt árad ki az a hangzás a toronyból, amelyet ezek a gyönyörű, hát mondhatni hangszerek adnak le. És a hang az nem attól lesz egységes, vagy attól hangzik egységes, hogy egy toronyban van, hanem attól egységes, hogy egyszerre húzzák vagy se. Tehát ez a hang nyilván 2 toronyban, persze nem egymás mellett van, de a hangzás az összeadódik. Hiszen maguk a harangok nem változnak meg. Minden harang ugye egy behangolt harang, ez egy nagyon precíz, nagyon komoly készítése a gyártáskor elért hangzása, az nem változik meg, ha csak nem okozunk ugye rajta sérülést, de akkor meg nem használjuk. Remélem, hogy ha készen leszünk, akkor ismét felvesznek egy együtt szóló déli harangszót is akár, tehát nem csak egy haranggal, hanem egy ilyen igazi zúgással. Hát nagyon szép lenne, nagyon jó lenne, hogyha egyszerre tudnánk majd ezt megszólaltatni, de ezt most még nem tudom így megígérni, hiszen a harangok készítését szeretnénk azért szétszedni, úgymond, tehát lehet, hogy egy harangtorony fog először megszólalni. Ez biztos, hogy az északi harangtoronynak a harangjai lesznek, tehát az érseki harangok fognak elsőként megszólalni. Remélem, hogy húsvétra, amikor is már ugye a feltámadás, a nagy dicsőséges pillanat van, akkor viszont már mindegyiket meg lehet zúgatni. A tervezet az az, most amit majd látványos lesz, itt a téren össze fogjuk állítani majd az új harangszékeket, azonban ezeknek a faanyaga még nincs meg, sőt, még ki sincs vágva, tehát meg csiripelnek rajta a madarak, mert ezek olyan méretű keresztmetszetű gerendák, amelyet csak úgy nem lehet megvásárolni. Előre sem jó megvenni, mert ugye mindig ősszel, október 15-e után kezdik el kivágni ezeket a fákat, tehát ezt majd október 15-e után tudom elkezdeni keresni, hogy na jó, akkor melyik fát kéne kivágni. Erre van ígéretem, hogy ezt esetleg meg tudom tenni, mert nagyon nehéz faanyagot ma beszerezni, és itt bizony 25-30 centis keresztmetszetekről is van szó. Ezt a kivágást követően viszonylag gyorsan össze kell rakni, össze kell állítani, és ugyanúgy, ahogy a tornyokat itt a téren látványosan meg lehet szemlélni, hogy milyen is lesz fönn a helyén. De majd szétszedve természetesen nem egybe tudjuk itt beemelni, szétszedve majd a toronyban is összerakjuk, és aztán egy nagy levegővétellel, egy gyönyörű ünnepség és áldás keretében visszakerülnek majd a harangok a tornyokba.
Ez itt a Korona FM 100 és a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsor vége. A Kalocsai Főszékes Egyházban jártunk, és remélem, hogy ön is járt velünk. Ennél többet egyébként megtudhat még a weboldalon is, de akkor nézzük teljes egészében, szóval a térségi magazin végén, a Turmix végén szólunk, hogy a műsorral legközelebb holnap lehet találkozni, ugyanígy 10 és 11 óra között, és akkor is érdemes majd fülelni, mert hogy egyrészt Gorcső alá kerül a felemás sajtóvisszangot kapott közétkeztetési rendeletben foglalt néhány passzus, és a kalocsai konyhák jelenéről, valamint jövőjéről is sok-sok érdekesség derül ki. Emellett szétnézünk a folyamatban lévő mezőgazdasági munkálat között, és a kalocsai fűszerpaprika ágazat egyébként nem túl rózsás helyzetével is mindenképpen foglalkozunk. Mindenről tehát holnap ugyanekkor, egyébként a korábbi adásokat is erre utaltam a teljes hosszában meg lehet hallgatni a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádiódról menüpont alatt a pályázati archívumra kattintva. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt tehát a Turmix, már is jönnek Barnával a hírek, a legfrissebbek, aztán pedig folytatjuk újabb jó dalok sorával a 78 koronán, remélem ön is kéri a kedvencét.
Turmix, közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Készült a médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.